nagyon hideg januári napon. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és hát egy kicsit arról szeretnék beszélni most, hogy a vicces világnapoknak a kalendáriumába, ugye január 18-a a hóembereknek a világnapja, 20-a pedig a pingvin tudatosság világnapja, amit úgy kell körülbelül érteni, hogy te is pingvin vagy. Ja, én is. Hát ezek a vicces napok, de ezen kívül vannak kevésbé vicces napok is, úgy, mint tegnapi nap, január 19-e, a finn népi hagyomány szerint az a nap, amikor a medve megfordul a másik oldalára. Úgyhogy egy ilyen nagyon téli időbe köszöntöm most önöket, és valami olyat teszek, amit nem nagyon szoktunk, hogy visszatérek az előző két héttel ezelőtti műsorunkra, ugyanis én elkövettem kétszer is elhibáztam egy dolgot. A három királyokról beszélgettünk, aki hallotta a műsort, és én a bak és a kos csillagjegyeket összezavartam, és bocsánatot kérek ezért mindenkitől, aki ezt a hibát észrevette, meg azoktól is, akik nem vették észre, hogy tulajdonképpen Judea, vagy az a terület, nem kizárólag csak Judea, többször azt mondtam, hogy a bak, de nem, hanem a kos csillagképéhez tartozik, és hát ezek a bizonyos bolygó együttállások, amiről beszámoltam, azok a kosban történtek, és nem a bakban. De nekem ugye kecske, vagy nem is tudom, hogy pontosan, és ezért, hát ez az, amikor aki nem tud arabusul, ne beszéljen arabusul, ugye? Van egy ilyen közmondásunk, és hát én is jobb tenném, hogyha olyan dolgokra hagyatkoznék, amihez egy picit, icipicit több ismeretem van. Úgyhogy ezért mindenkit megkövetek. A mai napon, ebben a hideg januári télben, meg az évnek az mégiscsak az elején vagyunk, amikor mindannyian elszánjuk magunkat, újabb életmódváltásokat próbálunk magunkon ugye végrehajtani, és többféle olyan, azt mondjuk, hogy többet nem teszem ezt, vagy ezt fogom tenni minden nap. Hát új esztendőben, új szívekkel meghívtam azt a nagyon kedves vendégünket, Bakonyi Lászlót, aki nem csak dietetikus, hanem egyben klinikai mentálhigiénés szakember, és ezért aztán nem csak a testi szükségleteinkkel, hanem a lelkiekkel is tisztában van. Azért hívtam meg, hogy beszéljünk ezekről az évkezdő, meg erről a téli helyzeteinkről. Üdvözlöm, Laci, szeretettel!
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönöm szépen Zsuzsa meghívását. Ha pedig az év kezdetről kezdünk gondolkodni, számomra egy olyan élethelyzetet jelent az év kezdete, a fogadkozások. És ezt megelőzően annak számbavétele, hogy milyen volt az eltelt év. Hogy voltam én avval megelégedve? Folytassam-e úgy tovább, ahogy? Vagy úgy gondolom, hogy változtatni kellene rajta. Én azt gondolom, a keresztény életszemléletnek is egy fontos része ez a pillanat, amikor elgondolkodunk, hogy jó-e az úgy, ahogy eddig éltünk, vagy változtatni kellene. Tehát azt gondolom, hogy a bűnbánat fogalma jelensége az pont erről szól. Hogy megyünk-e tovább ezen az úton, amit mi elgondoltunk, vagy azt vesszük észre, hogy ebből bizony hiányzik valaki.
Vagy megfordulunk, ugye veszünk egy fordulatot, ugye a metanoia,
igen,
ez a bizonyos
pontosan
fogalom.
Ezt mondják, hogy az eredeti görög szövegben a bűnbánat azt megfordulást jelent. Megfordulni, hogy a vallásos ember számára talán éppen az, hogy most eddig a saját akaratom szerint tettem, most viszont azonban belátom, hogy egyedül így nem megy, jobban hiszek, és azt mondom, hogy az Isten felé fordulok, és vele együtt szeretném, és kíváncsi vagyok, hogy ő milyen tanácsot ad nekem, hogy tudunk mi együtt lenni az ő teremtésében. Tehát azt gondolom, hogy ez az értékelése az elmúlt időszaknak, és számbavétele annak, hogy mit szeretnék a jövőben, ezt sokkal gyakrabban is megtehetnénk, meg kellene tennünk, akár napi szinten is.
Hát de legalább ilyenkor.
De legalább ilyenkor. Ugye? Tehát, és ebbe persze beletartozik a táplálkozás is. Már csak azért is, mert az ünneplések, aminek utána vagyunk már, az jellemzően itt Európában nagy eszemiszomról szól, amikor nem csak túl esszük-isszuk magunkat, hanem meg is csömörlünk már tőle. Tehát eljutunk addig a pontig, amikor azt mondjuk, fölismerjük, hogy ez így nem mehet tovább. No, de hogyan tovább? És Zsuzsával beszélgettünk itt, hogy éppen egy olyan időszakban élünk itt a nagy hidegben, ami az influenza, a meghüléses megbetegedések időszaka. Mit tudunk mi annak érdekébe tenni, hogy urálni tudjuk ezt a helyzetet, vagy legalábbis túl tudjuk élni?
Hát igen, hogy ne kerítsen minket annyira meg ez a betegség, mert bizony sok szövődményt látok a környezetembe, és sok tüdőgyulladást, aminek esetleg a tüneteit is alig ismerjük fel, mert esetleg csak egy rossz köhögés, de aztán, ha a doktor meghallgat minket, akkor azt mondja, ha, hát itten egy tüdőgyulladás kezdődik, vagy már kibontakozott, vagy... Tehát, hogy bizony nagyon kell vigyázni arra, hogy megelőzzük ezeket a szövődményeket.
Megelőzzük, tehát, hogy vegyük a testünk jeleit. Tehát, hogyha már azt vesszük észre, hogy valamelyik működése a testünknek nem olyan, mint korábban, amit egészségesnek tartottuk, érdemes orvoshoz fordulni, hogy a csírájában el tudjuk folytani, mert akkor sokkal könnyebb. És persze valahogy készülni is kell erre az időszakra, szakember nélkül is. Én azt gondolom, hogy egy olyan világban élünk, ahol most az én kijelentésemnek nem nagyon fognak örülni a szakemberek, mert jó lenne, hogyha szakember nélkül is föl tudnánk készülni erre az időszakra.
Hát azért sokáig nem voltak külön szakemberek,
igen,
erre.
Igen, és ha belegondolunk a történelemben, az igazán hosszú életű emberek, akik egészségesnek is érezték magukat, azért bizony nem dietetikusok voltak, és nem szakemberek voltak, hanem olyan emberek, akik az életüket napi szinten nagyon is egyszerűen élték, de hitelesen észrevették, föl tudták mérni a saját szükségleteiket, el tudták fogadni, hogy abban van részük, amiben részesülnek, nem voltak vele elégedetlenek, azért hálát tudtak adni, és egésznek tudták így is az életüket megélni.
Igen, mi talán sokszor, bocsánat, de ez is egy ilyen gőgösségünk és egy ilyen nagy bűnünk, hogy túlságosan sokat szeretnénk az élettől, túlságosan sokat akarunk. És ez az akarat, az bizony nagyon-nagyon az ellenkező irányba visz minket.
Igen, és azt is gondoljuk sokszor, hogy mi nagyon sokat tudunk az életről, majd, hogy nem mindent. És azt gondolom, hogy itt kicsit ki tud siklani a mi vonatunk a sínről, mert szükség van hozzá egy alázatra. A szakember részéről is. Hogy ha valaki hozzánk fordul segítségért, támogatásért, vegyük észre, hogy nem csak a mi tudásunkra van szüksége, hanem azt szeretné, ha ő személyiségére, az ő adottságaira ezt rászabná a szakember. Ne csak azt mondja el, hogy most mit, mivel egyen, miből hány dekát, hány kalóriát számolgatjuk, méricskéljük az ételeket, hanem valóban ennek az embernek mire van szüksége.
Hadd mondjak itt egy példát, hogy egy kedves barátnőmet ugye azzal biztatták, hogy ő milyen kássákat fogyasszon reggelente, nem tudom, tehát most nem is a kása a lényeg, mert vagy szereti valaki, vagy nem, ő nem szereti. És aztán ő ezt nem tudta betartani, ezt a jó tanácsot, és a szakember nagyon megsértődött azon, hogy hát nem követi az ő hát nem is csak utasítását, hanem tanácsát. De hát az ember vagy tudom követni, vagy nem, mert azt tudom követni, amerre ugye én is valahogy hajlani tudok. Tehát, hogy nagyon igaza van Lacinak, hogy nem elég csak megmondani, hogy mit csináljon, hanem arra a személyre kell azt ráhúzni valahogy azt a...
Igen, és ez nem egy könnyű feladat, nem csak azt, hogy mit tartunk úgymond javasolt ételnek valaki számára az ő állapotában. A dietetikai képzésnek van egy alapvető, talán az első fél évben tanítják, amikor arról van szó, hogy az ételeknek, az ételfogyasztásának kell, hogy legyen egy nagyon kellemes körülményeket kell hozzá biztosítani, hogy egy szépen terített asztal, egy szál virág egy vázában, az, hogy annak az ételnek gusztusosnak kell kinéznie, hogy annak illata legyen, hogy az étkezés az örömszerzés legyen, az egy élmény legyen. Tehát ha itt nem találkozik a fogyasztó és az étel, akkor lehet az akármilyen tudományosan összeállított, egy megerőszakolt ember étkezése az nem fog az ő javára válni.
Igen, és hát ugye ne felejtsük el, hogy valaha az étkezések azért szakrális tartalommal is bírtak. Hát nem véletlen az, hogy Jézus hányszor a lakoma képében festi le nekünk most a mennyországot, bármit, tehát azt a jót, ami az emberi életnek annyira fontos része, és hogy ez a szakrális rész, amikor csak bekapunk valamit, meg futtába, meg tényleg nagyon, hogy mondjam, nagyon rosszul, tehát látom ezekbe a vásárlóközpontokba, hogy ott vannak ilyen, nem tudom én, valaki egy ilyen szelet pizzával rohangálott tovább, mert ott eszi közben, miközben megy, meg bocsánat, tülekedik, bocsánat, nem szószoros értelemben, hanem az életnek ezt a forgatagát tovább éli. Hát az az étel bizony nem tud, hát most hogyha nem tudom, mit teszünk bele, az összes vitamint meg nem tudom, mit, akkor is valahogy az kevés.
Kevés bizony, és ez egy nagyon fontos dolog, mert a táplálkozás az, ha tudomásul vesszük, ha nem, akkor is egy szakrális közegben történik. Tehát azt gondolom, hogy a szakralitásból nem is lehet kiszakítani semmit sem, tehát így a táplálkozásunkat Igen. sem. Tehát az, hogy megállunk, hogy föl kell készülni egy étkezésre. Tehát régebben kosztümös filmekben lehetett látni, hogy egy másik ruhát vettek föl egy vacsorához, egy ebédhez. Hogy arra föl kellett úgy készülni, hogy ott minőség volt, hogy ott igényesség volt, annak meg volt adva a környezete, hogy ma is, ha elmegyek egy zarándoklatra, ott a pap asztali áldást mond, tehát az étkezés előtti ima, tehát azért, hogy az, ami az asztalunkra került, ami a tányéromra került, azért tudjak hálát adni. Ne azt nézni, hogy az most egészséges, vagy nem egészséges.
Tehát, az kevés.
Igen, ez nagyon kevés. Tehát lélek nélkül az egész nem ér semmit. Tehát az étkezés az nem csak arról szól, hogy én megeszek szénhidrátot, kalóriát, fehér zsírt, arról is szól, hogy az valahogy oda került, az egy gondoskodás, és annak nem mindig én vagyok csak az okozója, vagy az előállítója.
Igen, én magam részéről például mindig hálás vagyok azért, hogy valaki megfőzte, nem nekem kellett, nem kellett elmenni, bevásárolni, nem kell, hanem valaki oda tette elém azt a tál ételt, már azért én speciál hálás tudok lenni, mert nagyon nagy munka van a mögött, a dolog mögött.
Munka van, bizony, és gondoskodás.
Tehát, így van. Jó esetben még szeretet is.
Bízunk benne, hogy ez így
történik. Laci, zenéljünk most egy kicsit, mert olyan rövid ugyan a műsoridőnk, de ma este a stadion, valamilyen stadionba, vagy valamilyen nagy arénába a José Carreras fog énekelni egy nagy koncerten. Hát nem lehetünk ott többségünkbe, se mi, se a rádióhallgatók. Őrült drágák voltak a jegyek erre az előadásra. De viszont meghallgathatunk egy picit a három tenorból, és mivel, hogy ezek a évelei fogadalmaink ugye kicsit ingatagok is, hát az asszony ingatag, ha sikerül, akkor azt a számot fogjuk most lejátszani.
La donna mobile qual più al vento muta d'accento e di pensiero sempre un amabile leggiadro avviso, in pianto, in riso, e menzognero. La donna è mobile, qual più malvento, muta l'aceto di pensier. Ehi, pensier! Misero chiale s'affina, fine confina, manca del cuore. Ormai non sentesi felice appieno, chi su quel seno non li va amore. La donna è mobile, qual più malvento, muta l'aceto ed il pensiero.
Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádiót hallják, műsorunk címe Szabadon öregedni. Vendégemmel, Bakonyi László dietetikussal, klinikai mentálhigiénés szakemberrel arról beszélgetünk, hogy ebben a hidegben tulajdonképpen mit együnk, mit ígyunk, hogy egy kicsit el tudjuk kerülni a nagyobb bajokat, a megfázásokat, az influenzákat, egyebet.
Az a gondolat jutott eszembe, hogy próbáljuk meg ezt ugye szakember nélkül megélni. Bízunk abban, hogy a saját testünk megfelelő információkat biztosít számunkra. Tehát hallgassunk arra, hogy mit érzünk szükségesnek, hogy fogyasszunk. Ez nem biztos, hogy a médiában éppen ügyeletes, egészséges életmóddal, táplálkozással összhangba lesz. A téli időszaknak megvannak a maga jellegzetes ételei.
Nagyon fontos.
Igen. Vannak olyan kultúrák, ahol ez sokkal komolyabban veszik, és azt mondják, hogy azokat az ételeket, élelmiszereket, gyásanyagokat fogyasszuk, ami azon a égövön, azon a vidéken, ahol mi születtünk, természetes módon megterem, termeszthető. Tehát itt a szárazföld közepén, a Kárpát-medencébe, a magyarság, amely egész történetében, ha nem itt volt, akkor is a kontinens szárazföldi részén vándorolt. Ne akarjon tengeri halat, kagylót, és nem tudom milyen tengeri
herkentjüket
fogyasztani, igen. Déli gyümölcsöt fogyasztani. Enélkül is képesek vagyunk mi a rendelkezésünkre álló élelmiszerekből egészséges módon élni. Én azt gondolom, hogy igenis helye van, és kívánja is a testünk, a szervezetünk alkalomattán egy fejtett babfőzeléket, egy sült szalonnát. Itt most a zsíradékre egy picit kitérnék, mert beszélgetünk.
Igen,
mi
ez
erről.
Nagyon fontos, mert változott, nagyon megváltozott, igen, a szemlélet.
Hogyne. És azt gondolom, hogy az idősebb dietetikus korosztály is már szembesült azzal a ténnyel, hogy a 60-as években a nagy zsír ellenszenv kapcsán Magyarországon a mangalica sertéseket szinte kiirtották, mondván, hogy ezek zsírsertések. Ja. Napjainkban pedig ugye virágkorát érik, és próbálják újra bevonni a tenyésztésbe, mert kiderült, hogy hát mégiscsak egészséghordozó elemek vannak ezeknek a sertéseknek a zsírjában, és ma már kétszer annyiba kerül egy mangalica termék az üzletekben, és a szakemberek is már éppen az ellenkezőjét mondják, mint 30 évvel ezelőtt. Tehát óvatosabbak legyünk valaminek az elítélésével és megítélésével. Én azt gondolom, hogy a mértéktartás lenne az, ami a jövő iránytűje lehetne az élelmezésben és az étkezésben. Azt gondolom, hogy erre valamennyien képesek vagyunk. Ha már tudunk enni, inni, akkor gondolom, hogy a Teremtő mégiscsak megadta azokat az eszközöket, képességeket, hogy ennek urai tudjunk lenni. És azt gondolom, hogy a mértékletesség az, ami azt mondom, hogy bármit lehet fogyasztani, de mértékkel. De hogy működik ez a mérték? Gandhi mondta, hogy az étel az az éhség nevű betegségnek a gyógyszere. Tehát a gyógyszert is ugye a tünetek megszüntéig fogyasztjuk, és nem mértéktelenül. Tehát nem leszünk tőle egészségesebbek, hogyha megeszünk egy doboz gyógyszert egyszerre, megvan annak a mennyisége, a mértéke. Amíg éhesek vagyunk, amíg éhségérzetünk van, addig együnk, és tudjunk megállni. A mi kultúránkban, a mi szokásunkban sajnos addig eszünk, amíg a tányéron van, addig eszünk, amíg van, mert nem akarjuk kidobni, mert ki van fizetve, mert az a miénk, amit megeszünk, és számtalan ilyen mondatot tudnék felsorolni, ami működtet minket, és ami mindig arra sarkal minket végeredményben, hogy többet fogyasszunk, igen, mint amennyire túl szükségünk van.
Ugye ma a betegségeknek, az csak zárójelben teszem, az a túlfogyasztás az egyik legnagyobb oka.
Igen. Tehát nem annyira úgy vagyunk hiánybetegségeknek a birtokosai, hogy egy jó pár, azt kell mondani, élelmiszer szintén Magyarországon túlfogyasztás van. Akkor is, ha sokszor éhségről beszélünk, gyermekéhínségről, szegénységről, de a magyar lakosság jelentős része mégis elhízott. És ha megnézzük azt, hogy miből fakad ez az elhízás, azt látjuk, hogy sokszor ez az, amit megengedhetünk magunknak. Tehát a kínálat, élelmiszer szempontjából túl kínálat van a magyar piacon, azt halljuk, hogy vásároljunk többet. Nem azt kérdezik tőlünk, hogy mire van szükségem, hanem az, hogy lássam be, hogyha olcsóban akarok vásárolni, akkor többet kell vásárolnom. Ha meg több van otthon, akkor azt el is szeretném fogyasztani, mert nem kidobni akarom. Nem akarok magamnak kárt okozni. És ezért egy ilyen ördögi körbe kerülünk, egy mókus kerékbe, hogy állandóan gazdálkodni akarunk, olcsóban vásárolni, de ahhoz többet kell vásárolni. Az a sok megvásárolt élelmiszer otthon marad, és tulajdonképpen azt mi el akarjuk fogyasztani, hogy ne érjen minket kár. De közben elveszítjük azt a szemünk elől azt a nagyon fontos támpontot, hogy nekem mire van szükségem. Hogy ha tényleg már nem vagyok éhes, meg tudok-e állni.
Igen, ezek nagyon fontosak, és ugye mivel van mit ennünk, tehát tulajdonképpen nincsen szükség arra, de nagyon sok, talán gyerekkori, talán időseknél a háború idején ugye rögzült dolgok is vannak, hogy az ember fél, tehát én elnézem az idős embereket, hogy egy szelet kenyeret mindig elvisznek magukkal az ebédlőből, vagy kettőt, vagy akár mennyit, amennyit. És ugye nem szükséges, de hogy legyen, hogy mindig legyen. De most itt vagyunk egy picit ilyen tudathasadásosak, hogy ma már nem lenne szükséges mindig előre látóan erről gondoskodni, hiszen megint majd a vacsorához is feltálalnak kenyeret, vagy akárhogy, tehát, de mégis valahogy túl biztosítjuk magunkat, hogy így fogalmazzak. És ez is egy ilyen szellemi dolog, lelki dolog, hogy túl biztosítom, hol biztosítom túl magam, hogy mik azok a pontok, ahol én félek a jövőtől? Félek attól, hogy nem lesz a mindennapi kenyerünk?
Igen. Erről nekem az jutott eszembe, hogy ha sikerülne megállni annál a pillanattal, hogy én most már jól laktam, vagy nem vagyok éhes, mondjuk inkább ezt, és maradt valami maradék. Nagyon sok nemzetnél, szinte kivétel nélkül van hagyománya a maradéknak a feldolgozásának. Tehát nem az, ami a tányéromban megmarad, tudja keveset szedni, amit tényleg el tudok fogyasztani, ha szükségem van többre, még több tudjak szedni, de ha a tálalótában maradt még valami, azt nem kell feltétlenül elpusztítani. Tehát a nagyon sok nemzetnek a hagyományában mert mindegyik nemzetnek van egy ilyen kicsit szegényebb időszaka, akkor ott van, hogy hogyan lehetett a maradékot felhasználni. A pizzák, a pály az angoloknál, de nagyon sok ilyen töltött húsos sütemények, vagy valami készételek, ételek, azok mind arról szóltak, hogy az előző étkezésről megmaradt anyagot nem ettük meg, ha nem kellett megenni, mert nem voltam már éhes, hanem eltettük, és annak egy új ételt lehetett belőle kreálni.
Igen. És a magyarságnak is megvannak ezek a hagyományai.
Így van.
Pozitíve. Laci, egy kicsit beszéljünk arról, hogy milyen vitaminokat szedjünk, ugye tényleg benne vagyunk most a télbe, mi az, amit pótolni kell, ami többségében hát nem nagyon, tehát nem tudunk annyi napozni például, hogy a D3 vitamin szükségletet kielégítsük, és hogy mi még az, amire szükség van.
Én itt nem szeretnék kifejezetten vitaminokat megnevezni, igen, mert valószínűleg mindannyiunknak az egészségi állapota az más állapotban, igen, van itt, igen, és most, igen, és az igénybevételeink is mások. Én inkább azt mondanám, hogy azt javaslom, hogyha már táplálék kiegészítőként valamilyen vitamint szeretnénk szedni, az valamilyen komplex vitamin legyen. Tehát ne egyfajta, hanem lehet kapni, és nem akarok itt megnevezteni, de 10-15
féle. Hát azt
hiszem,
hogy mondhatjuk azt, hogy tényleg ezek a multivitaminok, igen, ezek a béres cseppek és egyebek, hát mindenkinek megvan az, hogy mi az, amit ő úgy érez, hogy
igen,
az ő számára,
igen,
hatásos.
Igen.
És
nagyon fontos, hogy ha kipróbálnak valamit a kedves hallgatók, akkor figyeljék, hogy a testük hogy reagál rá. Van, akinél az egyik fajta működik, van, akinél a másik. Ezt ki kell tapasztalni. Ezt senki nem fogja senki helyett sem megmondani. Hallgassanak a tapasztalataikra, a megérzéseikre. Figyeljék, hogy jobb-e a közérzetük tőle.
Igen. És hát ugye még egy nagyon fontos dolog a mozgás, ami ilyenkor ebbe a sikos időbe, hát nagyon nehéz is megoldani, hogy így fogalmazzak, mert hát szinte a házból nehéz kilépni, hiszen mindenütt ilyen jégbordák meg egyebek vannak az utakon. És nem is tanácsolom, hogy idős emberek most föltétlenül kin járkáljanak, de a mozgásnak akkor is meg kell lenni, hogyha éppen nem az időjárás vagy az útviszonyok ezt nehezítik. Tehát a mozgás nélkül nincsen élet.
Igen, tehát az, hogy a mozgás milyen környezetben történik, az azért meg tudjuk választani, és nem kell lemondani a mozgásról magáról. Azt gondolom, hogy a háztartásunkon belül is tudjuk ezt a mozgást biztosítani. A friss levegőt is tudjuk egy jól átgondolt szellőztetéssel.
Így van, ez fontos.
Persze ez nem ugyanaz, mint mikor tavasszal a rügyező fák között sétálunk, de a lehetőségről nem, a lehetőséget meg kell tudni látni, és élni kell tudni vele. Tehát a lakáson belüli házi munkákat ilyenkor elővehetjük, és az erőnlétünknek megfelelően beoszthatjuk. Van ott mit téblábolni, rakosgatni, takarítani, újra éleszteni, újra rendezni a környezetünket. Erről nem mondjunk le, akkor sem, hogyha éppen most nem tudunk kimenni a síkos időbe. De a hideg ne rettentsen vissza, és ha majd járhatóak lesznek az utak, leesik a friss hó. A friss hóban én azért azt kívánom, hogy
igen,
mindenki egy finom, jó sétát tegyen, felöltözve meleg
ruhában. És azért egy hógolyót meggyúrni, azért az egy olyan élmény akárhány évesen is, a gyerekeknek is élmény, és a felnőtteknek is. Én nagyon nagy szeretettel itt a műsoridőnknek a végéhez érkezve kívánok mindenkinek további szép telet, mert, hogy jó tél, mert visszaemlékszem, hogy olyan országokban, ahol hidegebb van, mondjuk egy Finnországban is, ott az emberek örülnek, jaj, jó hideg van, örülnek neki. Hát örüljünk mi is annak, hogy most jó hideg van, már olyan régen tapasztaltunk egy ilyen igazi telet. És megköszönöm Bakonyi Lászlónak, hogy itt volt velünk, és beszélgethettünk az életmódunknak a jó változtatásairól, és a kedves hallgatóinknak nagyon köszönöm, hogy velünk voltak. Hallgassák a Mária Rádiót, amikor csak tehetik. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Da capo!
Da capo!
Adesso sono proprio riscaldati!
Yeah. Szabadon öregedni. Az időskor, mint az érettség és a teljesség ígérete című műsorunkat hallották.
Yeah.